Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Liechtensteinbe fogom ezúttal elvinni önöket, meg hát persze mellette azért Svájcba is, hiszen lényegében Liechtenstein és Svájc már olyan, hogy hát nyugodtan átsétálnak a lakók, és nincs is határőrizet. Amikor életemben először voltam Liechtensteinben 1978-ban, akkor még ott állt egy kis katona a határon, és anyukám mondta, hogy hát jaj, csak nehogy megállítson, mert hát voltak felbontott, meg felbontatlan globusz konzervek hátul az autóba, de hát abszolút mértékig semmi nem történt, hiszen úgy egyébként Vámunió van, tehát a svájci határőr megteszi helyette azt, amit a Liechtensteininek kell, vagy hát a svájci vámos helyesebben. Minden esetre Liechtenstein nagyon komoly hírű ahhoz képest, hogy milyen picike, és van egy nagyon szép kis főváros, a Vaduz, a legnépesebb település pedig Sán, úgy hívják, SCH-val írják, ugye, hiszen itt németül beszélnek többségében. Második János Ádám a herceg, ugye a liechtensteini főherceg, és hát amikor ide megérkeztem, akkor magam is meglepődtem, hogy hát milyen kis csodálatos, csillogó kis település, bár azért most utólag, hogy már voltam jó párszor Monte Carlóban, hát igazából azt nem érje el azt a szintet, de van egy nagyon aranyos kis vár, meg sok minden más. És amikor először voltam, akkor anyámmal megálltunk, és hát bámulgattuk az üzleteket, meg megnéztük a várat, felsétáltunk, sőt, akkor még azt hiszem, hogy fel lehetett menni kocsival. Aztán, amikor jó párszor saját magam elmentem már a nagybátyámhoz, mert lehetett Svájcba, Kúrba, akkor Liechtensteinben sokszor megálltam, és olyan is volt, hogy egy bácsival találkoztam, és nem tudtam, hogy ő honnan érkezett, és hát kiderült későbbiekben, hogy kínai, de hát nagyon kellemesen el voltunk, és felmentünk, és megnéztük kívülről a hercegnek a várát, bemenni nem lehetett, és hát nagyon örültünk neki. Durván 40 ezeren laknak egyébként Liechtensteinben, Svájcban egyébként kevesebben laktak, mint Magyarországon, és hát a lakók száma olyan, hogy hát nem érezzük azt, hogy zsúfoltság lenne, még akkor sem, hogyha Zürichben sétálgatunk a Bahnhofstrasszén. Liechtensteinben sem érezzük azt, vannak bőven turisták, de korán sem annyi, mint mondjuk Barcelonában vagy Velencében. Svájci frank a fizetőeszköz, és lényegében az Alpok ölelésében fekszik az ország, és nagyon kicsi a Liechtenstein, de nem a legkisebb, hiszen Vatikán a legkisebb, és aztán utána Monaco, aztán San Marino, ugye a Titánhegyen, Olaszország ölelésében, tehát én értelemben a negyedik legkisebb Európában, és a hatodik legkisebb ország a Földön, a világon, tehát nincsen benne azért a top háromban, ez azt jelenti, hogy azért van hova menni kirándulni, úgyhogy ilyen értelemben Liechtenstein az nem is olyan kicsi. Nagyon régóta lakott, már időszámításunk 5000 körül is lakott volt állítólag, aztán jöttek a kelták, de a rómaiak is meghódították, úgyhogy egy időben római tartomány lett ez a terület. Aztán a Bregenzi gróf foglalta el ezt a területet, és 1342-ben megalakult a Vaduzi grófság, és Schellenberg és Vaduz aztán egyesült, úgyhogy egy komoly Liechtenstein ház alakult ki. 1712-ben lett a Liechtenstein ház birtoka egyébként, mégpedig azért, mert János Ádám herceg megvette. És lényegében, miután összevásárolták a Liechtenstein hercegek, utána Liechtenstein lett, mint önálló fejedelemséget, 1719-ben lényegében 6. Károly német-római császár alapította meg. És érdekes egyébként, hogy a hercegek eleinte nem is laktak itt, hanem Bécsben laktak, aztán meg Csehországban, Morvaországban. 1806-ban a német-római birodalom felosztásától kezdve szuverén állam Liechtenstein, és a Rajnai Szövetségnek, majd a Német Szövetségnek is tagja lett, de aztán 1866-tól megint teljesen független állam, és az osztrák-magyar monarchiában azért szoros kapcsolatokat ápolt, és hát persze is tápolták, mint általában a kisállamokat szokták a nagyállamok. 1921-ben alkotmányos monarchia lett Liechtenstein, és 1923-ban pedig Vámunió jött létre Svájccal. A második világháborúban semleges maradt akárcsak Svájc, és ezzel együtt azért voltak gondok, mert hogy a Liechtenstein ház más területén lévő birtokait sok helyen államosították. Csak 1984-ben kaptak választójogot a nők, hozzáteszem, Svájcban is nagyon későn kaptak a nők választójogot, és 1990-ben csatlakozott az ENSZ-hez Liechtenstein. A hercegi, a fejedelmi család a világ leggazdagabb családjai közé tartozik egyébként, bár hozzáteszem, hát manapság, amikor ismerjük az arab milliárdosokat, vagy éppességgel az olajmilliárdosokat, akkor azért szerintem ez nem annyira sok, amennyi nekik van, de pár milliárd dollár azért számít, de hozzáteszem, a nagyobb dolgokról is hallottam már. Minden esetre nem szűkölködnek a liechtensteini uralkodók, és Liechtenstein maga is gazdag a turizmusból, leginkább a banki bevételekből, mert hogy még mindig olyan adóparadicsom, ahol ugyan kiadják az adatokat, hogyha nagyon kell, mert hát manapság már azért olyan erős a nemzetközi nyomás, hogy ezek az adóparadicsomok szép lassan elhalnak, de azért még mindig úgy vigyáznak mások pénzére, hogy ez azt gondolják azok, akik titokban akarják tartani a vagyonukat, hogy ez egy jó dolog lehet, jó ötlet lehet, hogy itt mondjuk komolyabban elhelyezik a pénzüket. Meg hát nyilván azok is így gondolhatják így, akik más befektetők, hát ne se zárjuk ki. Összességében a szolgáltató szektor az óriási, és ebből a bank az nagyon-nagyon sokat kitesz, és nagyon-nagyon fontos. Egyébként rengeteg külföldi cég, liechtensteini székhelyű, és lényegében a 30 ezer lakosra 100 ezer postafiók jut, mert hogy persze irodát azért nem akarnak itt bérelni, hanem millió és egy ilyen postafiók, meg postafiók cég van, és lényegében papíron itt vannak a cégek, itt adóznak, és hát a nemzeti jövedelem jelentős részét adják itt adózó szervezetek, cégek. A liechtensteini posta a legnagyobb állami vállalat, és ezen kívül van még nemzeti busztársaság is. Hozzáteszem egyébként, a bank és a pénzügyek mellett, ami leginkább gazdagítja Liechtensteint, az a fogászat, mert ugye a világon a legtöbb műfogsort egy időben Liechtensteinben gyártották. Lehet, hogy még mindig Liechtensteinben gyártják, de friss adatom nincsen. Amikor én ott jártam, még amikor nagybátyám ott kerestem fel, ugye Kurban, Svájcban, akkor azt mondták, hogy így gyártják a legtöbb műfogsort a világon, de hát ez jó régen volt. A svájci mobil szolgáltatók szolgáltatásai általában itt elérhetők, de vannak liechtensteini mobil szolgáltatók is. Jó utak vannak, nagyon, mint általában ezt Svájcban is tapasztalhatjuk, Liechtensteinben is nagyon jó az úthálózat, és hát autópálya ugyan nincsen, de hát a Rajna balpartjánál ott van a svájci A13-as, és az bőven jó egyébként. Van vasút egyébként, és 4 állomás a liechtensteini részen található, hogyha mondjuk Ausztriából valaki Svájcba utazik. 350 kilométernyi kerékpárutat is építettek. Hát azért nem könnyű errefelé kerékpározni, mert hogy hegyről le hegyről fel azért nem egyszerű biciklizni, de minden esetre van nekik, és hát a hegyi kerékpárosok azok ezt imádják. Hát nekem majd, hogyha elektromos kerékpárt adott volna nagybátyám, akkor bevállaltam volna, hogy errefelé biciklizek. Én a folyóparton például nagyon sokat bicikliztem, a Kalandahegyben, hegy környékén, tehát Svájcban rengeteget bicikliztem, de általában ilyen vízszintesebb helyeket kerestem. Van egy kis helikopterre szálló hely Liechtensteinbe, de reptér ugye nincsen, úgyhogy Zürichbe mennek azok, akik Liechtensteinbe repülővel akarnak érkezni. Érdekes az, hogy nagyon-nagyon megváltozott a népesség, míg gyakorlatilag, amikor először itt voltam, akkor liechtensteini, svájci volt mondjuk a 95%, aztán utána, amikor ugye sokszor voltam nagybátyámnál gyakorlatilag egy időben minden nyáron, amikor suliba jártam, és már lehetett utazgatni, és előtte meg ugye 5, majd 3 évente, aztán meg a későbbiekben, amikor csak tehettem. Tehát sokszor jártam a nagybátyámnál, és majdnem mindig megálltam Liechtensteinbe, és hát lehetett látni a változást, hogy először törökök jöttek nagyon sokan, rengeteg törökkel lehetett találkozni az üzletekben Liechtensteinbe, aztán jöttek az olaszok valamiért, mert kedvelték ezt a helyet, és aztán rengeteg szerb, meg mindenféle, ugye akkoriban még jugoszlávnak mondottuk, jugoszláv érkezett, de hát igazából szerbek jöttek főleg. Aztán jöttek utána már az afrikai országokból is nagyon sokan Liechtensteinbe, hát ma már gyakorlatilag a lakosság 30-40%-a az nem is Liechtensteinben született, tehát éppen, hogy többségben vannak még azok, akik eredetileg Liechtensteinben látták meg a napot. Vaduzban 5000-en laktak nagyjából, Sán a legnagyobb város az durván 6000-es, és akkor vannak még 4000-es városok, tehát nem is annyira kicsik egyébként ezek a települések. Némettel kiválóan boldogulunk, egyébként azt mondták nekem, hogy a dél-német nyelvet beszélik, hát igazából kiválóan tudtam németül beszélgetni velük, és hát emlékszem, amikor a nagybátyámmal Svájcban voltunk, akkor gyakorlatilag nagybátyám ugye azt a fajta svájci akcentust, amit ott kint megtanult, azt beszéli, én meg azt, amit itt tanultam a soproni iskolában, hát mondták, hogy hát nagyon jól beszélek németül, úgyhogy megdicsértek, hogy tényleg pontosan beszéltem, mert ragoztam is, hát ugye aki megtanulja, és nem feltétlenül a derridasz ragozását úgy autodidakta módon próbálja elsajátítani, sokszor nem is érti, hogy most dén, vagy micsoda, és akkor csak így elnyeli a végét. Hát én meg nem nyeltem el a végét, és akkor ez így tetszett itt annak idején Svájcban, vagy Liechtensteinben. Minden esetre egyébként azt mondják, hogy a törzsgyökeres liechtensteini lakosság az alemann nyelvjárást beszéli. Hát ezt így nem tudtam megállapítani, őszintén szólva, akkoriban, de később sem egyébként. A rászorultakról komolyan gondoskodnak, sőt, megelőző program is van, ha már valaki elszegényedne a helyi állampolgárok közül, akkor már segélyeket tud kapni, és is tápolják, én is tápolt kap, úgyhogy a Sán központú szociális intézetük az nagyon erős, és nagyon odafigyelnek, de még a gyerekek és a fiataloknak a krízis helyzeteit is külön intézet segíti, meg vannak olyan szociális kiadások, amelyekre egy külön büdzsét létrehoztak. Van komoly nyugdíjrendszer, egyébként 64 év a nyugdíjkorhatár, korábban kevesebb volt, de 2010-ben ezt meg kellett növelni, mert itt is öregszik a társadalom. Az oktatási rendszer az hasonló, mint Svájcban. Egyébként 5 és 6 évesek azok óvodába járnak, aztán 7 és 11 között van egy ugye a primárschule, aztán 12 és 15 év között pedig a reál iskola, reálschule, vagy az oberschule, a felső iskola, és a reálschule az két részre tagolódik, van az Unterstufe, meg az Oberstufe, és akkor, ha valaki záróvizsgázik, akkor lényegében mehet majd gimnáziumba, vagy esetleg egy komolyabb szakképzésre. De hát azért nem az iskola rendszeréről híres Liechtenstein, maradjunk ennyiben. Láttam liechtensteini táncestet, meg svájci táncestet is, hát megvolt ez is. Ennyit tudnék erről elmesélni, és a kulturális intézményeik egyébként olyanok, hogy végül is egy látogatást azért megér, tehát van ilyen, hogy Liechtensteini Művészetek Múzeuma, Kunstmúzeum Liechtenstein, Liechtensteini Művészeti Múzeum, és ezt meg lehet nézni. Van Postamúzeum, meg van Símúzeum is, úgyhogy akit érdekel a síelés, az biztos itt jól fogja magát érezni, de a legrégebbi múzeumok az alig, hanem a Természettudományi Múzeum, mert hogy a hercegi család nagyon sok mindent gyűjtött, ami természettudománnyal kapcsolatos, és akkor azokat kiállították, meg hát még fel is dúsították ezt a helyet. Bár hozzáteszem, amit mindenki megnéz, az maga a hercegi palota, de az nem nyilvános múzeum általában, úgyhogy nem biztos, hogy be fogunk tudni menni. Bizonyos időszakokban egyébként be lehetett, vagy be lehet menni, de nem állandóan. A nemzeti étele Liechtensteinnek az a kézknöpföl. A kézknöpföl, vagy kézeknöpföl, ugye svájciasan ugye ebetet is beleteszünk még, az azt jelenti nagyjából, hogy sajtos gombóc, és van ezen kívül a ríbel, ami pedig kukoricából, tejből, vajból készült. És van egy olyan makaroniszerű ételük, amit egy kicsit fűszereznek, és az alpesi makaróni, hát itt lehetne talán lefordítani. Érdekes egyébként, hogy nagyon vallásosak azok a liechtensteiniek, akik született liechtensteiniek, és vasárnaponként nyugalom van, alig van nyitva tartó üzlet, az utcára is alig mennek ki, és érdekes az, hogy népszerű viszonylag az uralkodó család. Emiatt nem is gondolkodtak azon, hogy ezen változtassanak, tehát összességében nem is indokolt, hiszen Liechtenstein azért gazdag hely. A vaduzi várkastély, amit mondom, mindenki megnéz meg, hát lát is lentről, amikor alatta elmegy autóval, vagy akár gyalog, vagy bárhogy, arra fel lehet menni gyalog, fel lehet sétálni, és hát ilyen barna terméskőből kirakott, valóban olyan várkastélyt lehet látni, hogy elképzeljük azt, hogy mondjuk az 1500-1600-as években milyen lehetett egy olyan, ami vár is, meg kastély is. A Liechtensteini Művészeti Múzeum az meg egy ilyen modern, kockaszerű épület. Van még egy közelben lévő viszonylag jó vár, egy székesegyházú, hát a Posta Múzeum az nagyjából egy komolyabb művelési központ épülete, és vannak egyébként liechtensteini borok is, és meg lehet ezt is nézni. Megmutatják bizonyos időszakonként a koronázási ékszereket is, és hát tényleg nagyon szép a liechtensteini fejedelmi korona, úgyhogy ez is szép, ezt is érdemes megnézni. Hát azt gondolom, hogy Liechtensteinben hát nagyjából, hogyha egy napunk van, akkor azért már megérezzük, hogy mit is tud Liechtenstein, hogyha több napot eltöltünk, akkor igazából bőven be tudjuk járni az összes múzeumot is akár, és hát valóban meg lehet ezt tenni. Egyébként a Bux nevű település az, amit kell keresni, hogyha Liechtensteinben akarunk majd elmenni, és hát egyébként a Rajna fölött vagyunk, gyalogolni lehet mindenhol, és lényegében minden további nélkül eljutunk mindenhová, de busszal is tudunk menni, mondom, kerékpárral egy kicsit néha azért keményebb. Vannak nagyon szép hegyi szakaszok egyes területeken, van, aki ide kirándulni jár, úgyhogy azt gondolom, hogy arra is lehet mindenképpen egy fél napot szánni. De azért ne arra számítsanak, hogy egymást érik az éttermek. Tehát Liechtensteinben van pár étterem, pár bolt, néhány kastély, ugye ez a szép vár, a hercegi vár, de hát azért nem úgy érezzük majd, hogy New Yorkba érkeztünk meg, és hogyha ki akarjuk próbálni a helyi specialitást, például amiről meséltem, hát akkor se ez olyan egyszerű dolgunk, mire megtaláljuk azt a helyet, ahol valóban feltállalják nekünk. Úgyhogy nyugalom, béke, jó levegő, üdezöld természet, friss forrásvizek jó pár helyen, ezt kínálja nagyjából Liechtenstein, de azt gondolom, hogy ha valaki arra vágyik, hogy hát egyik étteremből be a másikból, miután kiértünk, meg egymás mellett legyenek az üzletek, és hát mindenféle csodákra számítunk, hát akkor szerintem Liechtensteinre egy napot szálljon. Hogyha két napot valaki itt van Liechtensteinben, akkor már sok minden, akkor már mindent megnéz szinte, de egy szerethető, kedves, aranyos kis tündéri valami, és azt gondolom, hogy emiatt azért vannak turisták, de az overtourism gondolata az nem itt fogant meg, maradjunk annyiban. Viszont ha tovább megyünk Svájcba, akkor már azért ott sok csodát láthatunk, hiszen Svájc valóban egy olyan hely, nagyjából 40-41 ezer nézetkilométernyi hely, ahol a 7-8 millió lakos az mesebeli kisvárosokat, meg közepes városokat hozott létre, gyönyörű kis alpesi síközpontokat, fantasztikus óragyártást, Genfben virágórát, meg egy óriás szökőkutat a Genfi tóban, Zürichben egy olyan utcát, a Bahnhofstrasse-t, ami talán a legkíresebb ilyen bevásárlós villamosos utca az egész közép-kelet-európai területen. Aztán egy olyan elképesztő síközpontot, ami drága ugyan, de valóban szinte minden igényt kielégít, és hát rengeteg-rengeteg izgalmas tavat is találunk itt, meg nagyobb folyókat, szerintem nagyon-nagyon érdekes egyébként. A német, az olasz, a francia és a rétoromán a hivatalos nyelv, tehát ezzel együtt sokszor angolul is elboldogulunk, de gyakorlatilag ez a négy hivatalos nyelv van, minden négy hivatalos, hát a rétoromán az ugye nem azonos egyébként a románnal. Közigazgatásilag 26 kanton van Svájcban, és az északi, az a sűrűbben lakott országrész. Itt is nagy hegyek, völgyek vannak, északnyugaton meg ott van ugye a Jura-hegység. De hát ezzel együtt azért, amellett, hogy a zorda klíma ugye főleg a hegyekben, mellette délien, Svájc déli részén, meg ugye Olasz-Svájcban ilyen mediterrán éghajlatot találunk. Tehát egyszer nagybátyámtól lementem Locarnóba, meg Lugánóba, és láttam, hogy pálmafa van. És hát mondom, hát ez meg hogy? Hogy pálmafák nőnek egy svájci településen. És lehetett fürödni, és így átkoztam magam, hogy nem vittem fürdőnadrágot, pedig nagyon meleg volt, nyár volt, és hát én azt hittem, hogy ugyanolyan idő lesz, mint Kúrban, vagy még rosszabb, de nem. Locarno, Lugano, világa, az Olasz-Svájc, ez olyan, mintha egy mediterrán helyen lennénk. Úgyhogy valóban nagyon érdekes. Svájcnak egyik jelképe a havasi gyopár, ez egy kis fehér színű virág, az alpesi területeken fordul elő, és nagyon sok helyen látjuk még a címerben is, és híres még a Berni pásztor, meg a Bernát hegyi, hát apám is Berni pásztort vett, mondanám, hogy hát ha már a családban ugye van öcsi bácsi a híres nagybátyám, akkor hát akkor Berni pásztor legyen, meg hát utána meg én kaptam ajándékba egy Berni pásztort, úgyhogy hát a Berni pásztor az túlélte szegény apámat is, de hát már az sem él, meg anyukám se, sajnos. De azzal együtt a Berni pásztort nagyon-nagyon szerettük, bár hozzáteszem, ritka gyáva kutya volt, egyszer még a macska is megkergette, pedig hát olyan óriási termete volt, mint egy kisebb tehénnek. De azzal együtt az biztos, hogy főleg a vidéki területeken sokszor fogunk találkozni ezekkel a kutyafajtákkal. Ha már ellátogattunk Liechtensteinbe, Svájcba, még a Chur nevű települést érdemes megnézni, ez nem annyira populáris, de gyönyörű kis belvárosa van, egy nagyon szép temploma, sőt, hát több temploma is, és a Kalanda hegy, meg az alatta csörgedező folyó, az valóban mámorító látvány. Bár hozzáteszem, az igazán klasszikus ugye az, amikor felmegyünk a hegyekbe, és megnézzük a klasszikus síparadicsomokat, ugye a Pilátus hegy Svájcban, a Pilátus elnevezett hegy, ami egy Luzern melletti hegy, több csúcsa is van, a legmagasabb az 2132 méteres, és lényegében ez egy fontos turistaközpont télen és nyáron. Ugye állítólag Pilátust ugye Tiberius császár láncra verette, amiért elítélte Jézust. Pilátus ezt követően öngyilkos lett, és testét a Tevere vagy Tiberis folyóba dobták, és a folyó áradásokkal tiltakozott, és emiatt aztán kivették a holttestet, és a Rón folyóba dobták, de aztán itt is gond lett, és végül a Pilátus hegy oldalába tették, ahol már viszonylag nyugodt lett, és hát lényegében Pilátus lelkének végső nyughelye az itteni kis tó állítólag, de hogyha megzavarják a víztükrét, akkor hatalmas viharok lesznek a hegyen. Meg hát vannak sárkánylegendák is, minden esetre felvonóval ide felmehetünk, és bámulatos a kilátás lefelé. Meg aztán ott van Luzern, aztán elmehetünk ugye Genfbe még, Bázel, a gyönyörű kis folyón átívelő klasszikus régi híddal, olyan mesebeli tündéri kisvárosok, hogy azt kell mondanom, hogy maga a csoda mindegyik. A svájci vonatok pedig néha a hegyekbe olyan helyeken mennek, hogy ha nézünk és elszédülünk, és mégis biztonságos, balesetről szinte nem is hallottam, pedig mondom, 78 óta rengetegszer jártam az alpesi országban. Svájc az biztos, hogy sokaknak azt jelenti, hogy hát a gazdagság, meg a gazdagodás, de hát nem volt mindig Svájc ennyire gazdag, és azért ahhoz, hogy Svájc gazdag legyen, nem csak az járult hozzá, hogy bizony kitalálták az óra elkészítését svájci módra, meg csokoládékat kezdtek el gyártani, hanem a svájci bankrendszer is nagyon sokat tett ehhez hozzá. Azt mondják, hogy hát a svájci bank, na ott aztán biztonságban van a pénzed. Igazából nekem volt svájci bankszámlám, tekintettel arra, hogy a nagybátyám svájci, és egyszer mondta, hogy hát akkor megmutatja, hogy hogy is működik ez a történet, és hát én nagyon örültem annak, hát a 90-es évek legeleje, a rendszerváltást követő időszak, és hát a nagybátyám maga volt a csoda számomra. Hát a valóság az az, hogy igazából akkor érdemes ilyet kötni, hogyha nem mondjuk a fizetésünket utaljuk oda, vagy tesszük oda, hanem mondjuk más jellegű dolgot, de hát más jellegű dolgom meg nem volt, úgyhogy igazából annyira nem értem meg ez a történet, meg is szüntettem. De gyakorlatilag a nagybátyám elmagyarázta azt, hogy hát a svájci bank az rendkívül biztonságos, hát a kamat, na az olyan nincsen. Tehát nem úgy működik, én azt hittem, hogy úgy fog működni, hogy nem tudom, beteszek svájci frankot, valamennyit, amennyit a nagybátyám adott, és akkor ott beteszem a svájci számlára, és majd akkor kamatozik jó sokat. Hát semmit nem kamatozott, sőt a levonás nagyobb volt a jóval, mint ami bent lapult a svájci bankszámlán. Tehát gyakorlatilag akkor éri meg ez az egész történet, hogyha irgalmatlan sok pénzünk van, és oda betesszük egy bankba Svájcba, és gyakorlatilag nem zavar minket, hogy mennyi a levonás, mert hogy mozgatja mondjuk egy bankügynök vagy bárki más a pénzt, vásárolunk rajta részvényt, állampapírt, ezt, azt, amazt, és akkor tehát valahogy mozog a pénz, és akkor lehet rajta nyilván keresni, meg hát lehet rajta veszíteni is. Ha meg csak ott lapul, akkor meg folyamatosan fogy. Tehát olyan alacsony a kamatszint, hogy a kezelési költség az nagyobb, mint az, amit beteszünk, de hát nyilván ez elhanyagolható akkor, hogyha hatalmas mennyiségű pénzt teszünk be. De ezt nagyjából így megtanultam akkoriban, és hát ugye nem szerettem meg emiatt így a svájci bankrendszert, de megértettem, és hát az is biztos, hogy azért a gazdagodáshoz nyilván az is hozzájárult, hogy mindig szinte mindenkinek a pénzét befogadták. Aztán később amerikai meg európai uniós nyomásra már ugye fellazultak azok a banktitok szabályok, amelyek sokáig jellemezték a svájci bankokat. És hát azt követően már, hogyha kérik, akkor hatóságok, vagy bűncselekmény gyanúja van, vagy bármi ilyesmi, akkor elvileg állítólag kiadják. Nem tudom, hogy ez így van-e, mert nagybátyám már jó pár éve meghalt sajnos, úgyhogy mostanában újságíróként voltam csak Svájcban, amikor egy gasztrotúrán vettem részt, és bemutatták, hogy milyen izgalmas éttermek várják a magyar turistákat is. Egyébként rendkívül jó volt ez a gasztrotúra, tehát tényleg a svájci és a franciás-svájci ételek, hát azok nagyon-nagyon érdekesek, majd elmesélem a mai műsorban, és egyediek persze. Ugye svájci frank, még mindig ez a közös valuta, Liechtensteinnél gazdasági kapcsolatban áll Svájc, és hivatalos neve Svájci Konföderáció, vagy Svájci Államszövetség, mert hogy kantonokból áll. Ezek a kantonok, ezek tartományok, és lényegében nagyon erős hagyományai vannak minden egyes kantonnak, de magának Svájcnak is erős a hagyománya, miszerint katonailag semleges, meg lehetőleg politikailag is semleges, úgyhogy sikeresen kimaradtak a nagy háborúkból. Cserébe jöttek ide a kémek, költötték a pénzt a svájci szállodákban, gyakorlatilag virágzott Svájc attól, hogy biztonságos helynek számított a háború idején, és hát mindenki persze itt hagyta a pénzt, és jelentős részük itt is felejtette, vagy éppességgel a világégésben sajnos nem élte túl azt sem a családja, sem senki más, aki tudott a pénzről, hogy utána visszakérje, úgyhogy ott is maradt. Minden esetre Svájc valóban fantasztikus hely abból a szempontból, hogy a konferencia turizmust a csúcsra járatták, számos nemzetközi szervezetnek is Svájc a székhelye, rendkívül jó az imázsa, és a nagyvárosok pedig olyanok voltak hosszú ideig, hogy azt mondtam, hogy hát a szalámi héjat sem szabad lejteni, mert szólnak, hogy hát fiatalember vegye fel. Ez egyébként megtörtént eset volt. És továbbra is azért arra ügyelnek, hogy a semlegesség megmaradjon, de hozzáteszem azért, ez nem azt jelenti, hogy nincs hadsereg, mert hogy nagyon komoly hadászati képzés van Svájcban. Hát amikor a nagybátyámnál voltunk, ott lapult a géppisztoly a szekrényben, és rendszeresen el kellett menni minden évben képzésre neki, és tényleg a katonának el kell menni itt, és bizony rendszeresen a különböző gyakorlatokon részt kell venni. És amikor a Kúr nevű településen, a Kalanda hegy tövében bicikliztem, akkor mindig hallottam a lövéseket, mert ott volt nem messze az erdőben a lőtér, és mindig berántották egy időre az embereket, és akkor ott volt egy kis kiképzés, aztán megint haza lehetett menni dolgozni. Szóval rendszeresek és komolyak ezek a katonai képzések, és ügyelnek arra, hogy azért ütőképes hadsereget tartsanak fenn, mert hogy végig ugye a hegyek vannak, rengeteg hegyi bunker van. És mondta a nagybátyám is, hogy hát millió és egy ilyenben volt, és ott is tanulták azt, hogy ha valami komolyabb hadsereg ugye megpróbálja Svájcot elfoglalni, hát igazából sokáig úgy tudnak csak ellenállni, hogy ilyen bunkerrendszereket alakítottak ki, és hát azokat azért elfoglalni, hát nem azt mondom, hogy lehetetlen a mai technikai vívmányok mellett, ami a hadászatban van, de legalábbis nehéz. És ami még nagyon érdekes volt, hogy Svájcban, amikor megérkeztem, akkor számomra ez akkora csoda volt, hogy meghatározta szinte az egész életemet. Már meséltem a műsorban, hogy 1978-ban jutottam ki először a nagybátyámhoz Svájcba, és itt gyakorlatilag megértettem azt, hogy más a világ, mint amilyennek én elképzeltem. Mert hogy elindultunk Magyarországról, Sopronból, még akkor ott laktunk, ott kellett maradnia a nővéremnek Tusznak, mert hogy nem mehetett ki az egész család, féltek attól, hát lehet, hogy némi joggal, hogy esetleg ott maradna mindenki. Bár mondjuk mi nem akartunk elmenni sosem Magyarországról egyébként, most tréfát félretéve. Anyám még szerettek itt lenni, én is nagyon szeretek, én is akarok elmenni, pedig manapság már havajon is csinálhatna egy jetski kölcsönzőt. De összességében a svájci túra azért volt számomra fontos, mert gyerekként beültünk a bordó zsiguliba, ugye Ausztria, Németországba is bementünk, hogy legyen egy kicsit még nagyobb az élmény, mert kihasználtuk azt, hogy akkoriban azt hiszem, hogy még 5 évente lehetett csak menni nyugatra, aztán utána lett az, hogy már 3 évente lehetett menni, és aztán a rendszerváltás után meg már szabadon. És amikor megérkeztünk Kúrba, addigra már elfogyott a magunkkal hozott élelem, mert hogy telepakoltuk Globus konzervekkel az autó csomagtartóját, hát Nem is értette a svájci határőr, hogy ez most micsoda akkor, most hogy az, hogy van ez, hogy tele van még mindig ilyen konzerves dobozokkal. Hát nem tudtuk hova kidobálni a konzerves dobozokat, de konzervünk már alig volt, mert megettük, mert hogy nem volt elég pénzünk arra, hogy csak úgy bemenjünk egy étterembe, vagy bárhova máshova. És amikor megérkeztük, megkérdezte nagybátyám, hogy hát örül annak, hogy itt vagyunk Húrba, és akkor hát itt lakik, itt a Kalandahegy, hú, gyönyörű volt, hát megnézzünk valamit, vagy más szeretnétek? Más szeretnénk, mondtuk, éhesek vagyunk. Hát jó, akkor bemegyünk egy bevásárlóközpontba, és veszünk valamit. És eljutottam egy bevásárlóközpontba, ahol mozgó lépcső volt, és akkor föl-le mentem a mozgó lépcsőn, nagyon élveztem. Hát akkor én még liftbe se jártam. Hát Sopronban egy tizemeletes ház volt, azt hiszem, talán akkoriban, és annak a liftjét meg hát az ott lakók használták. Hát én sosem mertem bemenni. Úgyhogy nekem óriási élmény volt a mozgó lépcső. Aztán egyszer csak a lenti szinten megálltam az élelmiszerosztályon. És valamiért mindig az élelmiszerosztályokat a hatalmas plázák, meg a közepes plázák esetében is alulra teszik. Hát talán ott hidegebb van, vagy miért, nem tudom, de mindig oda teszik, majdnem. És lényeg az, hogy ott áldogáltam, majd jött a nagybátyám, és akkor megkérdezte, hogy fiam, tehát miért állsz te itt? Hát azért öcsi bácsi, ugye öcsi bácsinak hívtuk, mert hogy nem értem a szisztémát. Milyen szisztémát? Hát mondom, itt van kampukra akasztva rengeteg banán, több száz fürtnyi banán, és hogy lehet ezeket megrendelni? Mert azt hittem, az is úgy működik, mint az autó megrendelése, hogy feliratkozol, hogy majd akarsz 10 év múlva banánt venni, és akkor 10 év múlva majd megkapod, vagy bárhány év múlva, mint az autót. Mert nem értettem, hogy lehetséges, hogy ott van a banán, és nincs sor. Mert Sopronban akkoriban évente egyszer hoztak banánt, karácsony előtt, és hát a nagymamám is párosával szedte a lépcsőket, pedig mindig fájt a lába, amikor lerobogott a negyedikről, amikor meghallottuk, hogy hát jött banán a Delikateszbe, és szaladtunk, mint a nyúl. Először 1 kilót lehetett venni, mindenkinek később ezt felemelték már 3 kilóra, de nem lehetett csak úgy akármennyi banánt venni, és akkor nagyjából az adott évben meg is volt a banán adagunk. Ha persze ránk került a sor, és nem fogyott el, mert volt az, hogy már csak kubai narancs maradt. De minden esetre a nagybátyám azt mondta nekem, hogy tudod, fiam, úgy lehet ehhez a banánhoz hozzájutni, amit itt látsz a hatalmas kampókon, végreállatlan sorba itt az élelmiszerosztályon, hogy leveszed, beteszed a kosárba, odaviszed a pénztárhoz, és kifizeted, amennyit akarsz. Hú, mondtam, hát ez tényleg a világ csodája, ha ez így működik, akkor lehet, hogy más is úgy működik, amit én nem gondoltam volna otthon, és meg akartam ismerni a világot, hiszen ha ekkora csoda van, hogy csak úgy korlátlanul lehet banánt venni, létezik ilyen ország a Földön, akkor biztos, hogy még más csodák is vannak. És szép lassan mindig szorgalmaztam anyáméknál, hogy vigyenek el ide, úgyhogy Csehszlovákia, akkor NDK, hát NDK-ban rengeteget jártam a Rügen-szigeteken, láttam először a tengert, előbb láttam, mint az Adriát, és ott fürödtem a 13 fokos vízbe a német kislányokkal. De az biztos, hogy amikor magamtól lehetett már utazgatni, akkor is utazgattam, amikor pedig a rendszerváltás után a Magyar Rádióba és a TV-be elkezdtem dolgozgatni, akkor ugye Vinkó Józseffel Hello Világot csináltuk, aztán utána a Világszem című műsort csináltam az első kereskedelmi televízióban, mert az még bizony a TV3 volt, akkor a Danubius Rádióban szintén a Világszem című műsort, ami ugye az első kereskedelmi rádió volt, és akkor az Info Rádióban pedig a kezdetektől van Világszem, tehát most már 24. éve lesz novemberben, sőt 25. bocsánat, hiszen 2000-ben már ugye volt novemberben. Ez nagyon-nagyon hosszú idő, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy az utazásokkal való kapcsolatomat meghatározta ez a meglepetés, a banán és a svájci túra. És azt követően azért sokat tanultam mindig Svájcban, rengetegszer jártam a nagybátyámnál, hiszen azt követően azt hiszem talán a 80-as évek közepén visszamentem, utána gyerekként feladtak lényegében anyámék, bár ők akkor nem jöttek már, hanem feltettek a vonatra, és akkor nagybátyám meg levett a vonatról, és Bécsbe át kellett szállnom. Hát az életem egyik legnagyobb stressz helyzete volt még akkoriban, hogy egyedül átszállni Bécsben. Hát az volt a szerencse, hogy Sopronban azért nálunk mindenki beszélt németül. Én előbb tanultam meg a német ABC-t, így németül az ABC-t, hogy ABC, D, F, G, H, I, E, K, L, M, N, O, P, stb. Tehát előbb tanultam meg ezt az éneket, mint magyarul szinte. És hát emiatt azért elboldogultam, megoldottam, és utána levett a nagybátyám, tehát végül is itt vagyok, a mai napig túléltem, ugye? És a rendszerváltás utáni időszakban pedig megint eljutottam oda úgy, hogy elmentem vonattal, aztán életemben elmentem először kocsival Svájcba a nagybátyámhoz, úgy, hogy nem emlékeztem az utcának a címére, és hát akkor még nem volt GPS, nem volt mobiltelefon, hajnali 3-kor érkeztem meg, mert számtalan helyen eltévedtem, és a Kurnevi településen egy dologra emlékeztem, hogy a kukoricás mellett van valahol, ahol lakik, és csak az állomástól tudtam az utat, mert mindig az állomástól sétált velem a nagybátyám, de hogy mindig ő vitt, hát teszem ágába se volt most gondolkodni azon, hogy mi lehet az utca neve, mert hát úgyis oda vissza a nagybátyám. Na de hát most kocsival voltam, hát nem vitt a nagybátyám sehova sem, meg hajnal volt, elmentem autóval az állomást, azt ugye tudtam, hogy hol keressem, megkérdeztem, és az állomástól szépen megpróbáltam az emlékeim alapján elmenni a kukoricásig, hát meg volt a kukoricás, és tényleg ott lakott a nagybátyám, és mondta, hogy úgy egyébként 4 évente van ott kukorica, mert ilyen vetésforgóba csinálják, úgyhogy Isten azt akarta, hogy ne éjszakázzak az autóban. Minden esetre megtaláltam, hogy hol lakik a nagybátyám, és hát maga volt a csoda az, hogy autóval is fel tudtam fedezni ott a környéket. Bár hozzáteszem, előtte vonattal már voltam Arózában, elmentem Zürichbe is egyszer vonattal, úgyhogy Kurban voltam, hát nagyon hosszú ideig nyáron, talán egy hónapot még, amikor diák voltam, és az alatt az egy hónap alatt, amit lehetett talán maximumot lenni 30 nap alatt, ott lényegében mindent bejártam, amit lehetett. A vonatjegyeket kifizette nagybátyám, és hát hajrá, meg adott egy biciklit, és akkor a Kalanda hegy, az egy nagyon-nagyon érdekes, ilyen így meredek hegyoldalt képzelnek el, és akkor ott a folyó hihetetlen intenzitással folyik, hát ahogy egy alpesi folyónak folynia kell. Gyönyörű látvány, és ott bicikliztem fel alá, amit megtanultam, hogy tündérjek a svájci városok, rendkívül tiszták a svájci városok, mindenhol van ivókút, és állandóan ingyen ihattam, hát semmit nem költöttem, mert szendvicset azt vittem a nagybátyámtól, és amikor megszomjaztam, akkor pedig a kristálytiszta forrásvizeket ittam, és ilyen olyan forrásvizek voltak, hogy gyakorlatilag minden településen az ivókutakból lehetett inni, ahol a forrásvizét oda vitték, vagy pedig olyan kutak is voltak, amik furt kutak, de hát rengeteg kut volt, gyakorlatilag nem kellett éttermekbe vagy közértekbe járni semmit sem. És ami még érdekes volt, amellett, hogy kiválóan lehetett túrázni, mesebeli élmény volt, sokkal többször volt jó idő, mint gondoltam, mert én azt hittem, hogy hát ezért Alpok, eső, stb. Nem esett olyan sokat az eső, tehát relatíve olyan volt a klíma nagyjából, mint Sopronban az Alpok alján, hát ott sem egy Szeged típusú a napos órák, meg a napos napok száma, de azért nem is elviselhetetlen. Minden esetre a svájci városokat, svájci településeket nagyon-nagyon megszerettem, bár hozzáteszem, azért az, hogy kimértek voltak az ott lakók, és nehezen fogadtak be bármilyen idegent, még a turistát is akkoriban, az jellemző volt. De egyszer például kisvasúttal, ilyen vasúttal felmentem Arózába. Aróza az egy hegyi kis település, síközpont, télen, nyáron, meg van 2 tó, és még akár fürödni is lehet. És felmentem itt a magas arózai hegyre vasúttal, és ott például nekem volt diákigazolványom, de akkor még hát hallani nem lehetett erről a nemzetközi diákigazolványról, ugye, azt a rendszerváltás után csatlakoztunk szerintem egyáltalán ehhez a szervezethez. Minden esetre nem fogadták el, azt pedig lehetett látni rajtam, hogy egy nem tudom, 10-valahány éves gyerek vagyok, és mégis kifizettették velem, mert nem volt megfelelő papírom, és ez egy picit így rosszul esett, hogy hát látták, hogy gyerek vagyok, látták, hogy biztos, hogy diák vagyok, mert bányában nem engednek még ennyi idősen. Tehát egy kicsit a szabályokhoz való merev ragaszkodás, néha értelmetlen ragaszkodás, ez fájt nekem. És a másik oldalon pedig, amikor Arózában voltam, ott shilling volt nálam, és lefelé kellett nekem pénz, pont azért, mert hogy tudtam, hogy egész áru jegyet kell, hogy vegyek, mert nem engedték, hogy diákjegyel utazzon egy diák, mert nem volt megfelelő papír nálam, amivel igazoltam, hogy diák vagyok. Hát az, hogy egy magyar diákigazolvány, hát ezt kenjem a hajamra. És amikor vissza akartam menni, akkor oda mentem a kis fillérjeimmel, hogy váltsák be a pénzt, és mondták, hogy nem, mert hogy most be van zárva 2-től 4-ig, és 4-től 5-ig váltanak csak pénzt. És de mondtam, hogy hát itt tetszik lenni, és igazából csak 1 perc múlt el az időszak, és hogy akkor 2 óra miatt én le fogok késni egy vonatot. Nem baj. Ami szabály, az szabály. Várjam ki a soromat. Jó, akkor elmentem az utcán, és megpróbáltam embereket rávenni arra, hogy váltsanak be némi kis shillinget frankra, de valami filléres összegről beszélek, mintha azt mondanám, hogy most kiállok ide az utcára, és hát elnézést kérek, de van nálam mondjuk 2 euró, és szeretnék egy 500 forintost. Tehát még olyan volt a dolog, hogy én többet is fizettem volna, hogyha ad valaki egy kevesebbet, tehát 2 euró az mondjuk most durván 800 forint, és hogyha 500 forint, tehát valaki így odajön hozzám, én azonnal adok neki egy 500-ast, hogy menjen haza, úgy, hogy még gyakorlatilag jól is jártam, és segítettem. Ilyen embertem, tehát egyetlen egyet sem, aki ezt nekem így megoldotta volna, úgyhogy kivártam szépen azt a 2 órát, szépen elmentem a hivatalos váltóhelyre, szépen beváltottam a pénzt, és szépen az esti vonattal hazamentem, és hát már nagybátyám még ott vártak a pályaudvaron, mert teljesen idegesek voltak, hogy úristen, hát hogy magyarázzák meg a anyámnak, ugye, a nővérének az öcsi bácsi, hogy hát mi lett velem. De hát nem lett velem semmi, csak lekéstem azt a vonatot, amivel vissza kellett volna mennem. De ez a merevség, ez azért nem volt, nem segített senki egy gyereknek. Az egy picit, ez így bennem maradt, az igazsághoz ez is hozzátartozik. Na most ez már azért sokat változott, egyrészt most már teljesen más jellegű az összetétele a településeknek, de ez a fajta merevség, erről egy érdekes példát, hogy lett a nagybátyám állampolgár. Hát amikor kimentek Magyarországról, akkor neki 15 évet kellett várnia arra, hogy egyáltalán esélye legyen arra, hogy állampolgárságot kapjon. Svájcban 15 év volt a várakozási időszak, hát ez brutálisan sok, hát de eltelt, abszolút mértékig eltelt, és úgy is gondolta a nagybátyám, hogy akkor ő állampolgár lehet. Igen ám, csak hogy ott úgy működik az állampolgárság, hogy mindig egy adott településnek vagy a polgára, az adózás is úgy működik, hogyha te mondjuk az állampolgár vagy a Kur nevű településnek, vagy Zürichnek, vagy bármi másnak, akkor odafizeted az adódat, tehát te annak vagy az állampolgár, és hogyha el is költözöl ideiglenesen, akkor is ez a státusz, ez megmarad. És szavazni kell az állampolgárságról is, és meg kell, hogy kapja a támogatást, hogy az állampolgársági kérelmet beadó, legalábbis akkoriban így működött, hát azóta már ez abszolút mértékig mondhatjuk, hogy liberalizálódott, vagy egyszerűbb lett, és a nagybátyám nem kapta meg a Kurban az állampolgárságot, és hát ugye végül is magyaros trükkel elment egy olyan településre, ami egy katolikus pásztor falu volt, ugye a Kúr az református, és akkor mondták, hogy szeretnének állampolgárságot, és szeretnének ennek a kis falunak az állampolgárai lenni, úgyhogy svájci állampolgárságot kapjanak, 15 év, becsületes emberek, stb. És hát mondták, hogy de hát miért nem Kúrban, ahol dolgoznak, elmondásuk szerint kérték meg. Hát ott azért nem adták meg nekünk, mert hogy mi katolikusok vagyunk, ők meg reformátusok. Hát persze ezen már a falu vallásos tagjai felháborodtak, és hát meg is adták az állampolgárságot a nagybátyáméknak, úgyhogy svájci állampolgár lett, de hát ez már nagyon-nagyon régen volt, és gyakorlatilag az azt követő mondjuk 50 éve, vagy még több, az tényleg úgy telt el, hogy ő büszkén jött haza minden alkalommal a rendszerváltás előtt, az Opel Commodore autó, az nekünk maga volt a csoda, és emlékszem, hogy vártuk a meccséren, mindig odajött össze az egész család, hogy megérkezzen valamikor a nagybátyám, és akkor kinyitotta a hátsó csomagtartót az autónak, és akkor kiszórta belőle a Milka csokit, meg a Tobi csodát, meg a TikTokot, meg a vágyaink ne továbbját. Emlékszem, hogy egyszer egy foci labdát is odadobott, és akkor össze is verekedtünk az unokatesóimmal, hogy kié legyen. Tehát gyakorlatilag számunkra ez maga volt a csoda, a svájci nagybácsi. Hát akkoriban ilyen legendás dolgok voltak, meg toposzok, meg mondások, hogy majd a svájci nagybátyád vesz neked. Hát nekünk volt svájci nagybátyánk, vagy hát nekem volt nagy svájci nagybátyám, és vett is egyébként. Elsőként volt szerintem Sopronban nekünk videónk, és hát az is maga volt a csoda. Fekete-fehér volt a tévé, és később jöttem csak rá, amikor megnéztem már színes tévén, hogy valójában színesben rögzítette a kis videókazetta a dolgokat, csak a tévén fekete-fehérben néztük meg, és akkor annyira örültem, hogy van egy csomó videókazettám színes filmekkel. Pedig azt hittem, hogy mind fekete-fehér. És a lényeg az, hogy igazából Svájcnak ez a fajta története, ez a svájci megélés, ez egy picit közrejátszott abban, hogy azért nekem Svájc nagy szerelmem legyen, nagyon szeressem, de azért az árnyoldalait is egy picit megismerjem, ami nem tetszett annyira, és hát lássam a változást. Mert hogy Svájcban nagyon-nagyon komoly változások vannak. Turisztikailag felfejlesztettek néhány régiót, ahol valóban csodákat kínálnak a vendégeknek, nem csak télen, hanem nyáron is. Azóta már megnéztem rengeteg-rengeteg szálláshelyet. A wellness szállgáltatások, hát azok köszönő viszonyban nincsenek azzal, hogy mennyire jók a magyarországi wellnessek. A szállodák viszonylag drágák, de nagyon-nagyon korrektek. A gasztrotúra azt bizonyította be számomra, hogy főleg a francia-svájci részen, ott azért vannak olyan éttermek, ahol valóban csodákat kínálnak, és érdemes mindenképpen ide eljönni, és tündériek a városok, tehát a gyönyörű kis üzletek, az óraüzletek, a hidak, a folyócskák, a magas hegyek olyanok, hogy a feleségem az nem volt még velem Svájcban, mert mindig egyedül mentem a nagybátyámhoz, és hát akkor még ugye nem ismertem, amikor meg a nagybátyám meghalt, hát utána már nem mentem így svájci túrákra, nagyon szomorú voltam, és hát az biztos, hogy ő számára egy ilyen nagyon idealizált dolog, hogy hát úristen, Svájcban minden működik, meg milyen a svájci vasút, mert hát a svájci vasút az tényleg olyan. Rengeteget utaztam Svájcban vasúttal, nem késtek, a szerelvények tiszták voltak, és előfordult, hogy a kerékpárt is fel tudtam tenni. Tehát felraktam a kerékpárt, a nagybátyám kerékpárját, elmentem egy másik településre, levettem, ingyen vihettem, és gyakorlatilag ott volt közlekedési eszközöm. Sőt, olyan is volt, hogy Magyarországra hazaküldött ajándékba kerékpárt velem a nagybátyám, és azért kellett vele végül is ott vacakolgatnom mindig, mert hát ő akart egy ilyen ajándékot valakinek küldeni, és akkor úgy ingyen volt, mert hogy nekem amúgy is volt hazafelé vonatjegyem Kurból egészen ugye Sopronig. Ez is egy érdekes időszak volt, és aztán mondom, sok minden változott, tehát a turisztikai fejlesztések azok nyilván pozitív változások. Most azért már, hogyha mondjuk Zürichben sétálgatunk, a Bahnhofstrasse, ami a legfontosabb utca, akkor azért látjuk, hogy még mindig tiszta, érdekes, jók a kis tavak, a csónakázások is ugyanolyan klasszok, de mondjuk azért már vannak olyan negyedek, vannak olyan területek, ahol este nem szívesen sétálgatunk. Ez hozzátartozik az igazsághoz. Én a nagybátyám halálát követően különböző ügyek miatt rengeteget jártam ki, és gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy meglepődtem, hogy mondom, milyen olcsó szállás lehet itt Zürichbe kapni, és aztán ott laktam, ahol azok is laktak, akik mondjuk az elmúlt időszakban, elmúlt egy-két évben érkeztek Svájcba nagy tömegben, és hát este azért nagy buli volt az utcán. Engem ez nem zavart, tehát én laktam már keményebb helyen is, de szerintem azok az aranyos svájci nénikék azért mást gondolhatnak, akik mondjuk rászóltak arra, aki a szalámi héjat a szendvicsből kiejtette. Tehát azért sok minden változott. Attól még ugyanolyan profik a múzeumok, nagyon jók a csokoládészalonok, felgetegesen érdekesek az elit üzletek, az órák, és van egy olyan bája Svájcnak, hogy nagyon-nagyon szerethetővé teszi. Természetesen most is vannak még olyan dolgok, hogy voltam egyszer például megnézni a svájci vonatgyárat, és hogy az hogy működik, ami imponáló, és amit el lehet tanulni tőlük, azt a fajta precizitást, azt a fajta tökéletes munkavégzést, tehát tényleg a svájci vonatok tökéletesek, de a svájci vonatgyárak is nagyon jók, úgyhogy azt tapasztaltam ezen a túrán, de összességében azt gondolom, hogy turisztikai szempontból Svájc mást kínál, mint egy átlagos olyan terület, ahol mondjuk a tengerpartra kimegyünk pihenni. Svájcban nincs tenger, de van sok csoda, úgyhogy ezt azért az elmúlt 45 évben én eléggé tapasztalni tudtam. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!